Van egy pletyka típus, amit én nagyon utálok, mert nem bírok ezekre a kérdésekre válaszolni. Ez a mi van vele pletyka csokor néven fut.
Pedig gyönyörű típus.
Egyébként tényleg nagyon szép típus, mert a két képviselője olyan ilyen eposzi figura. De az, a mi van vele mögött nem az van egyébként, hogy egyébként hát hogy tengeti a szürke hétköznap életet, hanem hogy mi az a kiemelkedő dolog, ami történt vele. Tehát mik a highlightok, hogy így fogalmazzak. Ez is nekem egy kicsit hasonlít egyébként a navigációs pletykához, mert valami fajta visszailleszkedést takar, valami letapogatást, tájékozódást, hogy eligazodjunk az élet szövevényében.
Tehát a mi van vele pletyka típussal kapcsolatban azért van igazad abban, hogy inverze lehet valamiféleképpen a navigációs pletykának, mert amikor megkérdezzük azt, hogy mi van vele, nem csak azt kérdezzük meg, hogy mi van vele, hanem azt is, hogy te milyen intenzív kapcsolatban vagy. Ha azt mondod, hogy a múlt héten kávéztunk, és akkor mondta, hogy nem fog már olyan befektetésekkel foglalkozni, amikkel eddig, mert hát kezd fogyni a pénze, képzeld el. Itt a múlt héten találkoztunk is a lényeg. Nem csak az, hogy kezd fogyni a pénze. Ha azt mondod, hogy hát 6 hónapja nem láttam, de azt is mondhatod, hogy múlt héten beszéltem az öccsével. Nagyon sok olyan válasz van, amiből a kérdező letapogatja a ti viszonyotoknak az aktualitását, és ezzel azt is, hogy ő hol van a közösségben, és te hol van, vagy a közösségben. Mennyire vagy informálva. Ne adj Isten egy ilyen beszélgetés során egyszerre 3 emberről is megkérdez, hogy mi van vele. Egyszer csak kiderülhet, hogy te mindenkit ismersz, vagy azt, hogy éppen visszahúzódtál egy ilyen alkotói szabadságra, és most nem követed az embereket magad körül. Persze, itt is megkülönböztethetünk szerepeket. Van, aki többet mozog, őt mondhatjuk vándornak, illetve aki tájékozódik a kérdésből, vagy egy helyben ül, az inkább egy remete típus. A mi van vele, az, ha mondjuk egy testvéremre vonatkozik, vagy egy olyan munkatársamról, akiről tudják, hogy minden nap 8 órát együtt törtünk a szervezetben, valójában nem is azt jelenti, hogy mi van vele, hanem hogy milyen rendkívüli dolog történt vele. És meg vannak, ezt is szokták kérdezni. Hát a minap még voltak problémáik, nem? Akkor azt mesélted egy olyan 3 éve, hogy valami ott elkezdett. Nem? Nem? Volt valami gond. És akkor fel kell idézni, hogy mi volt, hogy mi van most a kollégával. Tehát egy nagyon jó már-már nyomozati megközelítés, ami van vele.
Ezek jók, ezek a szerepek, mert én egyébként szerintem inkább ez a remete típus vagyok, aki tényleg úgy elzárkózik, és nagyon ritkán vesz mintát így a környezetéből.
Ezt váltogathat is az ember az élete során, illetve hát vannak vándor szerepek. Például mondjuk egy olyan szakértő, aki jár a különböző szervezetek között, legyen ez egy pirotechnikus vagy egy rovarírtó, és rendszeresen találkozik bizonyos szervezetek, és akkor rákérdezhet, hogy mi van XY, hogy visszatérő módon. Régen ilyen lehetett az üveges tót, vagy a vándoráros, aki időnként vett mintát a környezetből.
Egyébként ez, amit most mondasz, ez nagyon jól mutatja, hogy a pletyka a társadalom kenőanyaga. Tehát, hogy tényleg, hogy járnak emberek, viszik, hordják, újra megkenik, újra bezsírozzák, új információkat hoznak, ők is szállítják.
Igen, a postás az mozog, a pék pedig egy helyben van. Mind a ketten találkoznak mindenkivel rendszeresen.
Pont tegnap volt egy ilyen postásos kalandom, hogy keresett egy már másfélben nem ott lakó embert, és akkor így azon vettem észre meg, hogy ő is egy csomó információt elmond arról az emberről, akinek nem tudja kikézbesíteni azt a térti vevényt, és én is, hogy mi van azzal. Pedig csak egy beengedtem az ajtón a postást előzékeny.
Ez egy nagyon szép szimbólum annak, ahogy a pletykater véletlen helyzetekben. És mi van vele, az leginkább az összefutásokhoz, a véletlenszerű helyzetekhez kapcsolódik ez a pletyka típus.
Sokakat érdekelhet a családi pletyka altípus. Bevallom, az én családomban ez ritkább, mert nagyon fragmentált a család. Sokan sajnos már nem élnek, tehát sok dolgot nem tudok már megkérdezni, vagy nem keletkeznek olyan események, hogy terjedjenek, visszaidéződjenek történetek, terjedjenek pletykák. Én azt gondolom, hogy most már csak, mint ahogy a Bereményi Géza is írja, legendáriumok vannak nálunk a családban, de nem élő pletykák. Nyilván nagyon erős összetartó elem a család, de pont annyira szigorú kereteket is alkot, tehát, hogy bizonyos történetekhez egy család nagyon ragaszkodik, hogy az úgy volt, és aki ettől megpróbál eltérni, ott vagy helyreutasítást kap, vagy pedig nagy küzdelmeket kell folytatni azért, hogy az ő pletyka verziója érvényesüljön az adott családtagról.
Abszolút, egyébként a társadalom egyre nagyobb részében beszélhetünk erről a fragmentáltságról, erről a töredezettségről, hiszen a kis településekről való elköltözéssel, az egyre nagyobb településekre való mozdulással, akár külföldre való távozással távol kerülnek egymással a családtagok, és ezzel nem ugyanolyan súllyal esnek a latba azok a napi történetek, amik akkor jelennek meg, ha mondjuk ugyanabban az utcában lakunk mindannyian, ugyanarra 30-40 helyre megyünk karácsonykor kántálni mindannyian, lehet, hogy már nem is tartjuk a kántálásnak a szokását. Tehát ott valóban más történetek áramlottak családtagtól családtagig. Azonban ma viszont könnyebb a kapcsolattartás, könnyebb egymást informálni, és emiatt könnyebb a családi pletykákat is átadni, aminek egy rendkívül erős, az eddigiekben már említett, egy különös szereppel bíró homlokzatfényező jellege van, a család ugyanis szent. Az én házam, az én váram, mondjuk
nincs
azt,
kibeszélés.
Nincs kibeszélés, és a csontvázakat tuszkoljuk a szekrénybe egyfelől. Másfelől viszont a fragmentáltságban, a töredezettségben megjelenik egy új vízszintesség is, nevezetesen, hogy az új házastársak, a volt házastársainak, az új házastársainak, a volt házastársainak való kiterjedtsége. Tehát könnyen lehet, hogy mondjuk egy gyermek akár három helyen is elkölti a vasárnapi ebédjét, mert úgy adódnak össze ezek az oldalra terjedő családi kapcsolatok, és hát versenyhelyzetek mindig vannak elsősorban a hasonló szerepek között, tehát anyósok között, menyek között, testvérek között. Itt arról sem feledkezhetünk meg, hogy az esetek igen nagy részében vannak kedvencek és vannak fekete bárányok, amelyek magnetikusan határozzák meg, hogy róluk milyen pletykák szólnak, magasztalóak-e, negatívak-e, és így tovább, és így tovább. Különösen izgalmas, hogy a gyerekből hogyan lesz sokszor postás, ahogy viszi a történeteket az egyik helyről a másikra, az egyik volt szülőtárstól a másik nagymamáig, és a két nagymam azon fog versenyezni, hogy melyiknek a beigliében vastagabb a diós töltelék rétege.
Tehát egy közvetítő a gyerek?
Holott a versenynek csak az a lényeg, hogy melyik nagymama jobb. Egy postás igaziból. Postás. Közvetítőnek nem nevezhetnénk, mert nem alkalmas még a koránál és a személyiségénél fogva.
De hát a közvetít ezt a versenyhelyzetet, hogy folyamatosan...
A közvetítés ennél több. A jógörnő tud közvetíteni, a menny tud közvetíteni. Aha. Egy gyerek még pici ehhez, ő hall valamit, érti valahogy, és ha legközelebb rákérdeznek, akkor elmondja valahogy. Sajnos pontosan arról van szó, amit mondasz, hogy a közvetítés terhével nyomasztják, és ezt még a koránál fogva nem képes ellátni, és később sem egy annyira tisztességes, becsületes dolog ez valakit közvetítésre megkérni egy ilyen családi rivalizálás helyzetében.
A gyerek óhatatlanul többet idézőesen pletykál a felmenőiről, szüleiről, nagyszüleiről?
Nem, ez függ a gyerek személyiségétől is, hogy mennyire hallgatag, mennyire beszédes. Függ attól is, hogy hányszor ütötte meg magát, hányszor égette meg magát, hányszor derült ki az, hogy hiba volt elmondani az egyik szülőnél, hogy mi történt a másik szülőnél a másik hétvégén, illetve függ attól is, hogy hogyan tudja kijátszani ezt a helyzetet, hogyan tudja érvényesíteni. Tudja, hogy a szülők ellenőrzik-e a zseppénzét, az egyiknél azt mondja, hogy elfogyott, és így tovább, és így tovább. A gyermek beszédje sokkal spontánabb, nincs benne ez a távolságtartó tudatosság, nem annyira reflexíva, hogy egy felnőtt pletykál.
Tényleg igaz, hogy három fős családban nem lehet családi pletykát mondani?
Hát, ha nincsenek többen, akkor erre nincs lehetőség. Illetve én voltam egyszer egy temetésen, ahol egy hölgyet temettek el, a férje már nem élt, mind a ketten egykék voltak, és idősek voltak, amikor meghaltak. Nagyon sok barátjuk volt, de ez olyan temetés volt, hogy egyetlen vérrokon sem volt jelen. Csupa barát volt ott, hiszen nekik az ő családjuk már rég kihalt. Mind a ketten egy kép.
És nem tudtak a barátok mit kezdeni egymással?
Tudtak mit kezdeni, csak rájöttünk, hogy ez egy ennyire izgalmas helyzet. Ezt nem kell megítélni ezt a helyzetet, hogy jó vagy rossz. Csak van ilyen, hogyha szűkül a család, nem tartjuk számon az unokatestvéreinket, a másod és harmad unokatestvéreinket, a nagynénéinket és a nagynénéink nagynényeit, akkor szűkül az a háló, ahol áramolhatnak a történetek, és úgy már nem is olyan izgalmas, illetve az, amikor egy utcában lakott minden családtag, ott nem csak történetek voltak, hanem történések is. Én átvittem a megszentelt sonkát, te pedig adtál kölcsön egy fúrógépet. Én segítettem a gyereknek a kémia leckéjében, te pedig, amikor bementél a városba, akkor nekem is hoztál villanykörtét. És ha valaki elfelejtett, akkor róla elterjedt a pletyka, hogy nagyon feledékeny. Szerintem elkávézta azt a pénzt.
Elkávézta.
Szerintem elitta azt a pénzt.
Időnk véges, úgyhogy ha választani kéne kettő pletyka típust még, akkor mi lenne az, amit kiemelnél? Akár mert közel áll hozzád, vagy mert érdekesnek tartod, hogy mindenképpen szóljunk róla.
A szadistáról azért beszélnék, mert ezzel az erről szóló ismerettel tudjuk védeni magunkat. Ez olyan, amikor mondjuk odalép egy szülő értekezleten egy anyukához, akinek hármasa a gyereke, vagy kettes, éppen hogy csak környezetismeretben egy másik, és azt mondja neki, hogy hallod, hogy az Anna Marinak a kislánya ötös lett anél, hogy egy szót tanult volna egész évben, ez milyen különleges, nem? Nagyon érdekes, hogy tudta megcsinálni az a kislány? Nagyon izgalmas. Vagy, hogyha valaki tudja, hogy az ismerőse szerelmes egy fiúba, és hallotta, hogy az a fiú éppen üszült valakivel, akkor azt mondja, hogy nagy hírem van, nem fogod elhinni, figyú, nem fogod elhinni. A Jakabnak tudod ki az új barátnője? Megmondjam. Itt egy kis hatásszünetet tart, és már élvezi a kín első hullámainak megjelenését. Várjál, találd ki! Látja, hogy már könyv szökik a másiknak a szemébe, és akkor azt mondja, hogy Eszter, ugye milyen csinos, te ismered, nem az Esztert? Csinos is, meg aranyos is, én mondjuk nagyon bírom. És ezzel jól lehet kínozni a másikat. Érdemes felismerni a szadista pletykának az anatómiáját, a beszóláshoz van rendkívül közel, de míg a beszólás az nyílszerű, a szadista pletyka az egy...
Csomagolt, eufemizált.
Így van.
És ennek is, mint hogyha két megjelenési forma lenne, ez egyik az, amikor, ahogy te is most így előjátszottad, tehát ez a vagy túljátszott, vagy negédes, vagy ilyen nagyon bizalmas baráti arc és hangvételt önt.
Valójában képmutató és toxikus.
És kegyetlenül, mint ilyen vudu babába, hogy forgatja a késeket ezzel a negédességgel a másikban, vagy pedig szenftelenül és fapofával, ilyen póker arccal, csak puszta tény közül, de birtokában van egy csomó információ, és úgy játszik velük, ahogy akar, és a másik reakciójából táplálkozik, és szinte élvezi, hogy a másikat gyötri.
Az, hogy azt mondtad, hogy játszik, azért fontos, mert így a manipulációt is megmutathatjuk. Tehát rendkívül manipulatív a szadista pletyka.
Mi a másik, amit kiemelnél?
Hát talán, amit még érdemes lenne említeni, az pont a pletyka felismerése miatt a pseudopletyka. Tehát nem igazán pletyka az, amikor valamit a taxiban, vagy sorbanállás közben egy szakkörben hallunk, akár a liftben, régen a liftek voltak nagyon jó helyszínei a pletykának, mert ezek túlságosan pillanatnyi szituációk, ahol csak felvillanhat egy történet, elvész számos eleme, és emiatt, amit innen visz magával tovább az ember, az sokkal könnyebben torzítja, vagy transformálja, mint a többi pletykatípust, viszont nagyon bíznak bennük, azt mondják, hogy hát most hallottam, tegnap az ebédlőben mondta valaki, és biztos úgy van. Tehát ezzel óvatosnak kell lenni, ez nem gonosz, nem mérgező, viszont nagyon megtévesztő, azért, mert annyira felszínes, annyira felületes.
És az időfaktor miatt is, hiszen ezek felületes gyors találkozások, tehát sűrítve kell átadni mindenféle információt. Tehát az is beszédes lehet, hogyha valaki egy adott időegység alatt nagyon sok mindent próbál ledarálni nekünk, egy olyan környezetben, ami egyáltalán nem izalmas nekünk.
Így van, oda veti mintegy az információt, és ránk bízza, hogy mi kezdjünk vele ezután azt, amit akarunk.
Tényleg állunk kenyérés sorba, vagy ilyesmi, vagy klubrendezvényen veszünk részt, ahol nem igazán ismerjük az ember, de így ledarálja nekünk, no, az, ott gyanakodjunk, hogy ez egy pseudopletyka. És hát én is választok itt a végére, mi lenne más, mint a végszópletyka. Ez kicsit olyan, mint amikor a házastársak félszavakból értik egymást, és így egymásnak végszavaznak egy vita közben. Tehát gyakorlatilag egy agyonrágot, sokat ismert, sokat cincált pletykát hoznak elő újra, tehát az előzményeket mindenki ismeri, és gyakorlatilag a válasz is borítékolható. Az, hogy ez egy olyan végszópletyka, ami happy end-del végződik, vagy unhappy end-del, az nyilván a pletyka határozza meg. Tudunk egy példát mondani erre, Zsuzsa?
Kirúgták. Például szakítottak.
De ezt lehet különböző hanglejtésemben, és attól függ, hogy ez happy lesz, vagy unhappy, ugye?
A hanglejtés számít.
Kirúgták!
Illetve, hogy a két ember, aki a pletykát cseréli, mennyire közös ismerettel rendelkeznek. Tehát végszó pletyka csak azok között terjedhet, akik ugyanarról a történetről ugyanolyan sokat tudnak, és minél többet tudnak, annál rövidebb lesz, annál egyszavasabb lesz a végszó pletyka.
Még legalább 30 pletykatípus lenne, az előpletykától az utópletykáig, az alvópletykától a töredékesig, a komplementertől a véletlenig, a sznopletykától a polgári pletykáig, vagy éppen a szalompletykáig, a gáncspletykától a monopletykáig, az alkalmi pletykától a pseudopletykáig, a konfliktus pletykától a minimál pletykáig, a jól ismert végszó pletykáig, vagy éppen a kontrolláló pletykáig. Vannak generációs pletykák, vannak tudományos pletykák, erről már korábban beszéltünk. Vannak telefonpletykák, internetpletykák, gigaméretekben űzött ipari pletykák, pótpletykák, avagy drótanya pletykák, de erről majd talán későbbi adásokban. Zárszónak csak annyi, a pletyka különleges, kollektív könyvtár. A pletyka maga örökzöld jelensége a tagolt beszéd kultúrájának. És talán legjobban Oscar Wilde aforizmájával írható le. A világon csupán egy dolog van, ami rosszabb annál, hogy beszélnek rólad. Az, hogy nem beszélnek rólad. Nyilván a pletyka folyamatosan változik, és még nagyon sok kutatnivaló van és lesz a jövőben. Gondolok leginkább az ipari pletyka néven futó altípusra. Tehát az ipari pletyka az, amit úgy foglalhatunk össze, hogy tömegkommunikációs csatornákon zajló pletyka nagy méretekben terjed, és belefér nagyon sok minden, amiről beszéltünk korábban is, a vírusmarketingtől kezdve a dezinformáció, az álhír, a szervezett hazugság, stb. Ez lesz talán így a pletyka kutatások egyik legfőbb célpontja?
Egészen biztos, és ebbe a mesterséges intelligencia is belejátszik majd, amit magabiztosan kijelenthetünk egy prognózisként, hogy a pletyka az nem vészel, csak átalakul. És ahogy egyre több ember él a Földön, egyre többet, egyre többször és egyre többekről fognak pletykálni.
Ez volt a pletyka, és ami mögötte van, Szvetelszky Zsuzsával
és Simonyi Balázzsal.
Köszönjük a figyelmet!